gyülekezet elé tárni. Akinél van Biblia, hadd kérjem, hogy keresse ki Mózes 5. könyvét, abból is a 8. részt, és az első verstől fogom olvasni, egész a 20. vers végéig, egy hosszabb szakasz ez, de azt gondolom, hogy tehát Mózes 5. könyve, 8. rész, első verstől fennállva hallgassa meg a gyülekezet az ige olvasását. Így hangzik Isten igéje a jelzett helyen. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel megígért. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait, vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj és őt féld. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyen, völgyön a felszínre törnek. Búzát és árpát, szöllőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt semmiben. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz! El ne feledkezz Istenedről, az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra. Ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled és azokat imádod, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Elpusztultok ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket kipusztít előletek az Úr, mert nem hallgattatok az Úrnak, Isteneteknek a szavára. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük te néked azt, hogy egy ilyen csodálatos történetet társz elénk. Sok olyan gondolat van ebben, amely nem csak akkor ott a te népednek, pusztában vergődő, vándorló népednek szólt, hanem szól ma itt, ezen a helyen nekünk. Szeretnénk megállni előtted, Uram, és meglátni, mennyi mindenért hálásak lehetünk, hogy őriztél és hogy hordoztál. De szeretnénk nagyon komolyan venni a te kérésedet, hogy ne felfuvalkodott, büszke életet éljünk, hanem alázatban téged dicsőítsünk és magasztaljunk. Hadd gyakoroljuk ezt ma is, Uram, a te dicsőségedre. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Olyan jó volt hallgatni a buzdítást, a bátorítást az imaóra alatt, és külön megfogta a szívemet, amikor a testvérem arról szólt, arról a emberről, lelkipásztorról, aki ment olyan szomorúan az úton, és tényleg majdnem lefejelte azt a táblát, amire rá volt írva, hogy vigyázz, fenn dolgoznak. Lehet, hogy jó lenne sokszor rágondolni erre az esetre, mert talán soha nem volt olyan nagy szüksége a kereszténységnek, a Jézus Krisztusban bízóknak, hívő embereknek arra, hogy őszinte szívvel megálljanak az Úr előtt, mint ezekben a jelen időkben. Hála, hálaadás. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ahogy vége van a nyárnak, elindul az ősz, elindulnak a gyülekezetekben a hálaadó alkalmak. Lehet ezt megszokott módon csinálni, és azt mondjuk, hogy újra lesz egy szép hálaadó asztal, rajta azok a gyümölcsök, zöldségfélék, azok a dolgok, amik jelképezik mindazt, amiért hálásak lehetünk Istennek. Lehet erre úgy gondolni, hogy ez így szokás a gyülekezetünkbe, és ezt meg kell tenni, de lehet úgy is gondolni mindezekre, hogy Uram, nem tudom visszafogni a hálát az én szívembe is. Szeretném elmondani neked azt, hogy mindenért neked vagyok hálás. Van egy kedves ének, nem tudom, hogy kik ismerik a jelenlevők közül, mindenem az Úrnak adom, minden az övé. Volt egy testvér, egyszer kiállt egy gyülekezetbe, és énekelte teli torokból. Vége volt az Isten tiszteletnek, és a gyülekezetből az egyik gyülekezeti tag kérte ezt a testvért, aki jó szakember volt, hogy ugyan menjen már el szombaton segíteni neki, éppen építkeznek. És hát a testvér elkezdett magyarázkodni, hogy hát bármikor csak most nem ér rá. Aztán még egyszer-kétszer megkérte, hogy segítsen, és hát ez a testvér, aki azt énekelte, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé, hát ezt szavakba, szép énekbe el tudta mondani, de amikor arról volt szó, hogy gyakorlatilag megvalósítsa azt, amiről énekelt, arra képtelen volt. Kísér bennünket az a gondolat, hogy háladó napokat ünnepeljünk, háladó élet helyett. Amikor reggel fölébredünk, minden nap csordultig kell, hogy legyen a szívünk hálával. Testvéreim, ma tudtunk így ébredni? Észre tudtuk azt venni, hogy ugyan már szeptember 11-ét írunk, még mindig ragyogóan süt a nap. Énekelnek a madarak. Minden vidámságra, Isten dicsőítésére és magasztalására hív bennünket. Vagy voltak, akik úgy keltek ki az ágyba, hogy ez van, az van, nehéz az élet, sok a teher, elárulok egy nagy titkot. Azok számára is, akik így ébrednek, ha vidáman kelnek föl, ha arra néznek, hogy a terheket van, aki segít hordozni, ha arra néznek, hogy van, aki megfogja a kezed, és lehajol, és fölemel magához, egész más lesz a nap. Kedves idős nőtestvér jut eszembe, jóval túl a 80-on, nagyon komoly fájdalmak voltak az életében, és kérdezték tőle, hogy ennek ellenére elmegye a gyülekezetbe az Isten tiszteletre. A legtermészetesebb módon azt mondta, hogy miért maradjak otthon? Ha otthon maradok, akkor nagyon fáj a fejem szinte az őrületig. Ha elmegyek a gyülekezetbe, ott is fáj ugyan a fejem, de nagyobb esélyem van, hogy elfelejtsem, mert együtt vagyok a testvérekkel, együtt magasztalom velük az Urat, és dicsérem az ő nevét. Olyan könnyen távol tarthatnak dolgok bennünket az Isten házától, magától az Úrtól, az ő dicsőítésétől és az ő magasztalásától. Én nem tudom, hogy a karcagi gyülekezetben hogy van, hogy tudják-e a testvérek, hogy amikor az imaóra vezető buzdít igével és elcsendesedik a gyülekezet, ki az, aki legelőször fog imádkozni. Nem tudom, hogy ugyanez a személye ebbe a gyülekezetbe is. Vannak gyülekezetek, ahol már tudják, hogy ki hol van a sorba és mikor fog könyörögni és imádkozni. Így volt ez egy nagy gyülekezetben, ahol tudták, hogy volt egy drága, idős testvérnő, ki minden egyes alkalommal hálát tudott adni. Ő soha nem kért, soha nem könyörgőre fogta az imádságát, hanem a hála adás szavai jöttek elő az ő szívéből. Úgy tudta magasztalni és dicsérni az Istent a ragyogó napfényért, a jó időért, hogy nála szebben talán még a madarak se tudtak csicseregni és hálát adni. És az egyik vasárnap, olyan komor őszi napra nem emlékeztek talán a gyülekezet tagjai, szakadt az eső. Mindenki orlógatva lépett be az imaházba, és azt mondták, hogy hát hiába volt az esernyő, de megáztak, így kellett eljönniük. És néhányan arra gondoltak, hogy na vajon a Marika néni hogy kezdi az imádságát ma? Tudjátok, hogy kezdte az imádságát? Uram, magasztallak téged, hogy nincs minden vasárnap reggel ilyen esős idő. Testvéreim, így is lehet élni az életet, így is lehet nézni a dolgokat. Nincs csodálatosabb dolog, mint mikor egy hívő ember, legyen gyermek, fiatal vagy felnőtt, szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, de hála van a szívében. Ha valaki figyelemmel követte az ige felolvasását, és nem csak az első versre nézett, hanem azt is látta, hogy ebben a bibliai szakasz milyen címet hordoz, azt olvassuk, hogy Isten jósága hűségre kötelez. Isten jósága nem változik. Ami Urunk Jézus Krisztus szeretete, kegyelme és hozzánk való hűsége, semmit nem változik. Azt olvassuk az igében, hogy nincs nála változás, még a változásnak árnyéka sincs. Jézusról azt olvassuk az Úr Jézusról, ami Urunkról, hogy ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Akkor mi az, ami változik? Változik az a világ, amelyben élünk, és sajnos változik az ember, és talán ne tűnjön ez úgy ünneprontásnak, de azt látom, hogy egyre több minden természetesnek veszünk az életünkbe, és azt mondjuk, hogy ezért meg tudunk dolgozni, ezt meg tudjuk fizetni, ezt el tudjuk érni, és egyre kevesebb dolog az, ami igazán térdre kényszerít bennünket. És lehet, hogy azokért a dolgokért vagyunk a leghálásabbak, amikért a legjobban meg kell szenvedni. Amiért a legtöbbet kell imádkozni, aminek a átvétele az Úrtól ima meghallgatásunk után talán évek, évtizedek után történik meg. Amikor az Úr megáll az ő népével szembe is, és szól és üzen nekik, ebben a felolvasott ige szakaszban arra bátorítja és arra buzdítja Izrael népét, hogy tartsák meg és teljesítsék mindazokat a parancsolatokat, amelyeket kaptak. Életünkön csak akkor nyugszik meg az Isten áldása, ha mi engedelmes szívvel, odaszánt élettel figyelünk ő rá. Isten nem változik. Ő ebbe a modern világba, hadd mondjam, ebbe a felgyorsult világba, vagy talán még fokozhatom, hogy ebbe az őrült módon száguldó világba is, ugyanaz a hatalmas Isten. És azok, akik készek, képesek megtartani az ő szavát, akik odafigyelnek az ő parancsolataikra, éjjel és nappal, akik őt követik, azoknak az életén ott van az Isten áldása. Szoktak alkalmi igét olvasni ebből a felolvasott ige szakaszból. Sokan kiemelik a második versben megfogalmazott gondolatokat, amikor azt olvassuk, hogy emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Egy-egy jellegzetes évfordulón, lehet, hogy épp valaki, amikor 40 éves volt, emlékszik rá, hogy ezt az igét olvasta neki, valaki a családban, vagy lehet, hogy épp a lelkipásztor, vagy egy-egy nagyobb évfordulón elhangzik ez az ige. Visszaemlékezni az útra, amelyen vezetett Isten az Úr. Másik bibliafordítás a vezetett szó helyett azt a szót hozza, hogy hordozott téged Istened az Úr. Talán még közelebb vagyunk ennek az igének a megértéséhez, hogyha erre gondolunk. Emlékezz vissza arra, hogy hordozott téged Istened az Úr. Testvéreim, én egy nagyon béketűrő, nyugodt ember vagyok, egy-két dolog azonban ki tud hozni a béketűrésemből. És az egyik olyan, amikor felfuvalkodott embereket látok, gőgös embereket látok, akik oly büszkék arra, amit elértek az életben. Hogy tudnak ezek az emberek arra gondolni, hogy mindenért az Istennek lehetnek hálásak? Hogy az Úr volt az, aki hordozta őket. Egyáltalán, hogy életük lehet, hogy felnőhettek, hogy tanulhattak, hogy dolgozhatnak, hogy elérték mindazt, amiük van. Olyan jó az, amikor az ember akár gyermek, fiatal vagy felnőtt szájából azt hallja, legyen a szegényebb vagy gazdagabb, vagy akár dúsgazdag, hogy tudom, hogy minden Istentől jön. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség mindenért. Ezzel olyan szöges ellentétben áll az, amikor valaki talán saját otthonát, lakását, vállalkozását, vagy bármit, amit az életben elért, úgy próbálja bemutatni, hogy ez az ő érdeme. Egy pillanat alatt minden semmivé lehet abból, amit ezen a földön az ember elér. Egy pillanat alatt minden megváltozhat, legyen az egy természeti katasztrófa, vagy egy betegség, vagy bármilyen más tragédia, és rájön az ember, hogy Istentől kaptam mindent, és ő neki hatalmában áll ezt nálam megtartani, vagy akár egyetlen pillanat alatt elvenni tőlem. Ismét eltelt, én nem tudom, hogy ki gondol újra, hogy elrohant egy újabb év, talán akik gyermekeket nevelünk, dolgozunk egy-két munkahelyen, és nem is csak 8 órával, hanem sokszor 10, 12, 14, vagy lehet fokozni, úgy érezzük, hogy annyira rohan az élet, rohannak a napok, hónapok, évek. Lehet, hogy sokan úgy ülnek itt ma az Isten tiszteleten, hogy azt veszik észre, hogy emlékezteti őket a hálaadó oltár arra, hogy ismét elrohant egy év. És lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik úgy érzik, hogy ólom lábakon jár az idő, és szinte vontatottak voltak a napok, mert nehézség, betegség, próbatétel volt az elmúlt évben. Isten igéje nem tesz különbséget arra, hogy ki és hogyan emlékezzen, hanem egyszerűen mindannyiunkat arra hív, hogy emlékezzél meg a megtett útról, amelyen hordozott téged Istened az Úr. Csodálatos dolog az emlékezés, mert miközben emlékezünk, egy másik helyen Isten igéje mondja, és majd délután szeretnék arról szólni bővebben, hogy vedd számba az áldásokat, és nézd meg egyenként őket. Az ember, amikor emlékezik, akkor látja meg, hogy mi mindenért lehet hálás Istennek. Hosszú évek óta naplót vezetek. Minden egyes napomról leírok néhány gondolatot. Legtöbbször a tennivalóim teszik ki ennek a naplónak a betelt sorait. Sokszor, amikor kézbe veszem a 2, 3, 5, 8, 10 évvel ezelőtti határidő naptáraimat, naplóimat, akkor azt látom, mi minden volt benne. Néha jó ezt megtenni, amikor eltelik egy év, hálaadó naptól hálaadó napig, vagy eltelik egy naptári év, és az ember számba veszi azt, és visszaemlékszik arra, hogy mi minden történt. Ez különösen akkor fontos, amikor úgy érzed, hogy nem hallgatja meg Isten az imádságodat, vagy akkor fontos, amikor azt mondod, hogy miközben mások teli szájjal, mosolyogva, talán nevetve, örömmel, lehet, hogy ég felé emelt kezekkel áldják az Istent, és szinte nincs határa annak, hogy hogy fejezzék ki hálájukat Isten felé, te azt gondolod, hogy neked nincs miért hálát adnod. Egészen biztos vagyok benne, hogy akik jelen vagyunk ezen a napon, most, ebben a percben, itt az imaházban, ha reálisan mérjük fel az életünket és visszatekintünk, akkor nagyon sok olyan dolog van, amiért hálásak lehetünk Istennek. És lehet, hogy itt paprika, paradicsom, szőlő, alma, körte van a hálaadó oltáron, de ide lehetne tenni meghallgatott imádságainkat, talán azt, hogy az Úr hogyan gyógyított meg, hogyan emelt föl, hogyan vette el a szomorúságomat, hogy adott örömöt, hogy segítette meg a gyerekeket az iskolába, hogy segített meg a munkahelyen. Kedves szolgálattevő testvérem, esete jut eszembe, néhány hónappal ezelőtt fölhívott és azt kérdezte, hogy bejöhet-e hozzám az irodába, és tudunk-e néhány percet beszélgetni. 58 éves férfiről van szó, aki pillanatok alatt veszítette el vezető munkakörét egy cégnél, de olyan hittel tudta azt mondani, hogy imádkozzunk Isten gondviselésért, hogy Nem csak ő benne, bennem se volt egy cseppnyi kérdés afelől, hogy 58 évesen is hogyan lehet majd munkát kapni. Jobb munkát kapott, magasabb fizetésért, és ráadásul egy csodálatos ima meghallgatáson ment át. Isten előtt nincs lehetetlen, és egy-egy ilyen dologra vissza tudunk emlékezni, és ha egy-egy ilyen dolog ott lehet előttünk, akkor mind megerősít bennünket abban, hogy bár ahogy az igében is van, az Úr próbára tesz bennünket sokszor, próbára teszi a hitünket, de amikor a próbát kiálljuk, akkor még nagyobb örömmel, még nagyobb lelkesedéssel tudunk tovább menni. Lehet, hogy némelyek azt mondják a testvérek közül, jelenlevők közül ezen a délelőttön, hogy hát mondjon bármit az ige hirdető a testvér, de nekem akkor is nehéz az életem. Én akkor is úgy érzem, hogy miközben másnak talán szinte ki van kövezve az útja, és úgy halad előre, minden rendben van, engem sanyargat az élet, én tele vagyok problémával, én tele vagyok nehézséggel, és lehet, hogy az Úr csak azt akarja megnézni, hogy mi van a szívedben. Hogy a próbák és a nehézségek közepette is tudsz-e hálás lenni. Bízol-e ő benne? Megvan valahol ígérve Isten igéjébe számunkra az, az őt követői számára, hogy minden könnyű lesz ezen a földön? Hogy minden egyszerű lesz? Hogy olyan, mint egy automata, amiben beledobom a kellő mennyiségű pénzt, megnyomok egy gombot, és jön egy fekete kávé, vagy kapok egy Coca-Colát, vagy egy szendvicset dob ki a gép. Néhányan így gondolnak az Istenre. Ő nem ilyen. Mi elmondjuk vágyainkat, kéréseinket, és tudjuk, hogy már abban a pillanatban meghallgattatnak az imádságaink, csak nem biztos, hogy abban a pillanatban megkapjuk a választ, vagy megértjük, hogy Isten hogyan válaszol számunkra. De ha visszaemlékezünk arra az útra, amelyen hordozott, vezetett bennünket Istenünk az Úr, akkor mindezt meglátjuk, hogy milyen csodálatos dolog ő benne bízni. Hogy látjuk az igében felsorolva mindazt, hogy Isten hogyan viselt gondot az ő népéről. Testvéreim, én nem tudom, hogy belegondolunk-e abba a több százezres, milliós tömegbe, aki a 40 éves pusztai vándorlás során szinte körbe megy azon a nem is túl nagy területen, és Isten gondot visel ételükről, italukról, egészségükről, minden területen. És miközben, ahogy később olvassuk az igében, akiket a bizonyságok fellege vesz körül, amikor ilyen dolgokat látunk, akkor elcsüggedünk, ha egy-egy nehézség szembe jön velünk. Ma reggel, amikor imádkoztunk, az az ige, hogy elém a Szentlélek Isten elém hozta, hogy az Úrral a kőfalon is átugrom. Nincs akadály. Nincs lehetetlen dolog. És úgy mondanám, és hirdetném, és teszem is, hogy testvéreim, kedves karcagi gyülekezet, emeljétek fel a fejeteket. És lássátok meg, hogy milyen csodálatos Isten az, akit mi követünk, akit mi szolgálunk. Ő hatalmas, erős Isten. Nála nincs lehetetlen dolog. És ahogy mondja itt Mózes 5. könyve 8. részében egyik iga a másik után, hogy megértheted. Appellál az értelmünkre, nem csak az érzelmünkre és az akaratunkra, az értelmünkre is, hogy vizsgáld meg, nézd meg, Isten hogyan áldotta meg őket, hogyan vezette, hogyan segítette. Életünk mind három területe ott van az Úr előtt. Értelmünk, érzelmünk, akarati dolgaink. És Isten kit hol talál meg? Lehet, hogy valaki, aki egy nagyon racionális ember, azt az értelmén keresztül találja meg az Isten, és mutatja meg számára, hogy nézd meg, hogy visel gondot rólad az Isten. Lehet, hogy van olyan, aki könnyen tud lelkesedni. Lehet, hogy ugyanolyan könnyen tud szomorú is lenni. De Isten őt az érzelmeink keresztül megtalálja, és fölbátorítja. De, hogy a 6. versbe fogalmazza meg számunkra Isten igéje, egy dolog a fontos mindezeket látva. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő utain jár, és őt féld. Mikor lehet igazi háladó életünk? Mikor lehet igazi háladó Isten tiszteletünk? Hogy lehetünk mi háladó, Istennek hálás, őszinte, újjászületett keresztény emberek? Hogyha nem feledkezünk meg arról, hogy mit adott nekünk az Úr, hogyha vissza tudunk újra és újra emlékezni az ő parancsolataira, tudunk neki engedelmeskedni, ő vele járunk, és engedjük, hogy ő vezesse a mi életünket. Isten jó dolgokat ígér. Mennyire tudunk mi Isten ígéreteire ráhagyatkozni? Kérjük Isten vezetését az életünkbe, aztán amikor Isten vezetni akar, akkor nem mindig tudjuk elhinni azt, hogy hogyan és mi módon vezet az Isten. Egy olyan példát szeretnék elmondani a testvéreknek, ami nagyon különösnek tűnhet, ami családunkban történt ez meg. Él velünk egy háztartásban egy 87 éves, kedves idős asszony, aki vér szerint nem rokonunk. Ennek az asszonynak abban az országban, ahol ő élt, vér szerinti testvérei voltak, kiterjedt nagy családja, és amikor arra gondolt, hogy mi lesz vele idős korába, akkor Istentől vezetést kért, és megosztotta velünk is, hogy ő úgy érzi, hogy ő akkor tud igazán boldog életet élni, és a jövője, hogyha a mi gondviselésünket kéri. Az emberek nem értették meg. Saját testvérei, akik közül azóta már többet eltemettek, akik ígérgették, hogy majd vigyáznak rá. És ez az idős asszony újra meg újra elmondja, amikor Isten igéjét kinyitotta, és azt mondta, hogy menj ki a te népedből, menj ki a te rokonságot közül. Testvéreim, egy példa a sok közül. Hogyan vezethet az Isten? Valami jónak tűnik, ott vagy egy munkahelyen, már ismered a folyamatokat, megkapod időbe a fizetésedet. Aztán lehet, hogy egyik évben még te vagy az, akit körülrajonganak, a beosztottaid is, meg a főnökeid, vagy a tulajdonos, a következő pillanatban pedig közlik veled, hogy elveszítetted a munkahelyedet, és ott vagy a kérdések közül, miért engedi meg ezt az Isten, és lehet, hogy néhány héten belül, vagy egy-két hónapon belül sokkal jobb munkát kapsz, és nem telik el egy fél év, és az a hely, ahonnan elküldtek, csődbe megy az a vállalat, és tömegével kerülnek utcára az emberek, és alig jut valaki munkához közöttük. És amikor visszanézel, amikor emlékezel, akkor rájössz arra, hogy Isten te rólad, mint gyermekéről, hogyan viselt gondot. Istennek határozott jó célja van az övének az életével. Nem szeretném újra végigolvasni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát László testvér, jó hosszú igét olvasott fel a mi számunkra. 20 igevers a Bibliából. Hát kettőt is föl lehetett volna. Miért nem olvasott fel egy rövid Zsoltárt, és akkor arról buzdított volna bennünket. Testvérem, újra most nem szeretném olvasni, de amikor elkezdi a felsorolást az ígéret földjéről, és azt mondja, hogy jó földre víz be téged az Isten, és lépésről lépésre egyiket a másik után mondja el, hogy milyen áldásokban lesz része azoknak, akik Istenben bíznak, akkor egyszerűen az ember azt mondja, hogy mindez lehetséges. Isten áldásainak ilyen sokasága. Amikor próbák meg nehézségek vannak, akkor az ember hajlamos arra, amiről Csaba testvérem szólt az imaórában, hogy lefele nézzen, a földet nézze, elkeseredjen, vagy lógassa az órát, vagy, és bocsánatot kérek, hogyha ezzel bárkit megsértek, idézek egy bizonyságtételből, nem én mondtam el, egy fiatal nőtestvér egy nyakába akasztott gitárral, mondom, nem most, a 80-as években, amikor ilyet mondani, vagy a 70-es évek végén még furcsább volt, kiállt szembe egy több száz tagú gyülekezettel, mondom is, ahol én felnőttem a békési gyülekezettel, voltunk vagy 300-an akkor, vasárnap délelőtt, ránézett a gyülekezete mosolygó arccal, és annyit mondom, testvérek, csak a savanyú uborka hiányzik a szátokból, olyan szomorúak vagytok. Néhányan megdöbbentek, azóta eltelt néhány évtized. Ez a nőtestvér azóta is ilyen boldog az Úrban. És néhányan, akiket akkor azt mondta, hogy a savanyú borka hiányzik a szájból, akkor kaptak észbe, hogy mennyi mindenért hálás lehetek. És elfeledkezek róla. Egy-egy háladó nap, testvéreim, emlékeztessen bennünket arra, hogy az a óriási, hosszú felsorolás, ami van itt, Mózes könyvében, az ígéret földjére utalva, mind igaz volt, mind valóra vált, mind Izrael népéjé lehetett, Isten átadta nekik, nem egyszerre, mert egyszerre nem is bírtak volna vele. Lépésről lépésre történt meg a honfoglalás. Egy-egy akkora területet vehettek birtokba, amit meg tudtak művelni, ahol le tudták aratni a gyümölcsöket, a növényeket, az állataiknak annyi területet, és egyre többet kaptak, és egyre többet. Néhányan nem hiszik el, pedig Isten igéje teljesen egyértelműen mondja, aki a kicsin hű, azt az Úr többre bízza. Aki tud megelégedetten élni a kevéssel is, annak megengedi és megengedheti az Isten, hogy többet bízzon rá. Szolgálatom folytán, életem hétköznapjai folytán a legeslegelesettebb, legeslegszegényebb emberektől a dúsgazdag milliárdosokig is találkozok emberekkel, és sokszor magam is nagyon nehezen találom meg azt az egészséges középutat gondolkodásomba, életembe, szavaimba, mikor, hol, mit kell mondani, de egyet hadd mondjak el. Van, aki a szegénységet nem tudná elhordozni, van, aki pedig a gazdagságot. Amit hittel el tudunk kérni Istentől, és amit tudunk az Istentől kapott javakkal jó célra felhasználni, az Isten meg tudja is, meg is adja nekünk. És olyan csodálatos dolog az, hogy az Isten áldásai hogy áradhatnak az emberre. De, és itt most néhány gondolatban hadd szóljak arra, hogy mi az, amire Isten igéje azt kéri, hogy nagyon vigyázzunk. Én nem ismerem már ezt a gyülekezetet, több mint 20 év annak, hogy én legutoljára itt voltam. Az elég hosszú idő. Az arcok visszajönnek, és ahogy én sem lettem fiatalabb, megnyugtatom, a testvérek sem lettek fiatalabbak, már néha a gyerekek után azonosítom be a szülőket, meg a nagyszülőket, de testvéreim, ti tudjátok és ti látjátok a saját életetekbe, hogyha őszinte szívvel bíztatok, hittetek az Úrban, az ő áldása nem maradt el az életetekből. És számon található életünkbe az, megtalálható, fölmérhető, hogy amikor tudunk az Úrnak engedelmeskedni, akkor valahogy, mintha kinyílnának az Isten áldásainak a bőség szarujai. De ha engedetlenek vagyunk az Istennek, ha fölfuvalkodik a szívünk, akkor mintha kevesebb lenne. Jó az Úr. Nagyon jó az Úr. Ahogy mondtam, nagyon sok szegénységet és nyomort látok. Munkatársaimmal beszélgetve sokszor meglátom, hogy vannak olyan helyek, ahol azt mondanánk, hogy talán minden nap kivisznek egy halottat, mert olyan nélkülözés van. De pont az egyik, Kelet-Európa egyik legnagyobb nyomor telepén szolgáló testvérem mondta el, 5 évig hirdette ott az igét, és elmondta, hogy látott nyomorgó, nélkülöző, éhező embereket. De senki nem halt éhen. Mert Isten gondviselő Isten, és lehet, hogy nem neki volt annyi, hogy a napi betevő falatja meglegyen, de indított valakit arra, hogy a napi betevő falatot odaadja annak a nyomorgó embernek. És mindkettő hálók lehet. Ha megadta az Úr direktbe, vagy ha máson keresztül, akkor is. Mi az, amire figyelnünk kell, drága testvéreim? Mi az, amiről nem szabad elfeledkezni ma egyetlen embernek sem? Nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan fentről a mennyből száll alá. Emberek lehetnek, akik önmagukba bíznak, csodálatos képességeikben. Láttam én olyan embert, aki még másokat is arra biztatott, hogy egy olyan kötvényt bocsátottak a tőzsdére, ami óriási nyereséget kínált. Ő maga is vagyonának jó részét föltette rá, még másokat is biztatott erre. És rövid időn belül valóban nagyon nagy profit emelkedés volt, nagyon sok pénz jött, aztán minden összeomlott, és mindenüket elveszítették. Emberek, akik bíznak megérzéseikben, jó döntéseikben, milyen csalódásokon mehetnek át. Emberek, akik bíznak erejükben, hogy ők képesek elvégezni. Olyan erősek, olyan jó szakmájuk van, olyan jó lehetőségük, mindent megtesznek. Nem. El ne feledkezz az Úrról. El ne feledkezz az Úrról. Emberek, akik azt mondják, hogy olyan tökéletesek egy-egy területen, olyan jó képességeik vannak, nagyon könnyen, nem is a kezükkel, az értelmükkel szereznek nagy pénzt. Láttam olyan fiatalembert, aki gumiszobába végezte. Pillanatokon belül veszített el az értelmét, aki előtte még oly büszke volt arra, hogy mindent elérhet. Ne feledkezzünk el az Úrról, ami Istenünkről. Sőt, teljesen szolgáltassuk ki magunkat. Lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, szolgáltassuk ki magunkat az Úrnak. Adjuk át az ő kezébe a mi életünket. És mondjuk azt, Uram, veled bármit meg tudok tenni, nélküled semmit. Az elmúlt hetekben ismét sokat gondolkodok azon, hogy milyen is a történelem. Sokan, akik olyan nagynak tartják magukat, néhány év vagy évtized alatt a feledés homályába merül a nevük, mindenük, gazdagságuk, különlegességük. És akkor ott van előttem egy törékeny asszonynak a sziluettje, az alkata, aki Kalkutta utcáin egy-egy kapuajba átkísérte a haldokló embereket a földi nyomorból a menny dicsőségébe. Ott látom magam előtt mondjuk Teréz anyát. De nagyon sok mindenkiről beszélhetnék így. Lehet, hogy saját nagyszüleimről, emberekről, akiket ismerek. És még sokan rájuk termelődik a hordalék, és senki nem emlékszik rá, emberek maradhatnak meg, akik tudtak azon a helyen úgy élni, úgy szolgálni, úgy felemelni Isten nevét, ahogy Isten rájuk bízta. Háladó nap van. Háladó Isten tisztelet. Istenben bízunk, neki köszönünk meg mindent, neki adunk hálát, vagy bízunk saját erőnkben. A 14. versben azt olvastuk a felolvasott ige szakaszban, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról. Van néhány olyan üres hely itt a karcagi imaházban is, ahol ott ülhetnének azok, akiknek fölfuvalkodott a szívük, mert olyan könnyű, olyan szép, olyan sikeres lett az életük, hogy már Istenre nem is lett szükségük. Én azt gondolom, minden imaházban, minden templomban, minden gyülekezetben vannak olyanok, akik, hogy fiatalok mondják talán, akik úgy elszálltak, akikkel úgy elszállt a világ, akiknek úgy könnyű lett, azt gondolták, nincs szükségük Istenre. Én azt gondolom, hogy akkor van a legnagyobb szüksége az embernek Istenre, amikor elkezd jól menni az élete dolga. És elhiggye, hogy akkor is az Úrra kell bízni minden szempontból az életét. Ne gondold magadban, az én erőm és hatalmam, kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Lehet, hogy testvérek között is van, aki hallott olyanról, olyan családról. Én voltam ilyen családban. Mikor leültek étkezni, mindig egy terítékkel több volt az asztalon. És elmondták, hogy majdnem mindig be is, hadd mondjam, az ő szavukkal, majdnem mindig be is esett valaki. Lehet, hogy egy szomszéd, lehet, hogy egy szegény rokon, lehet, hogy egy nyomorgó diák, és lehetne sorolni tovább, és mindig jutott egy tányér étel. Hálásnak lenni az Úrnak. Egy ilyen eset jut eszembe. Elég fáradtak voltunk, mire a vasárnaphoz elértünk, szüleimmel, testvéreimmel. Sok volt a munka, nem is dúskáltunk a javakba. És mégis vasárnap, amikor a gyülekezetbe körülnéztünk, ott volt egy szabadságos katona, akiről tudtuk, hogy nincs neki hova menni. Meghívtuk ebédre. Olyan éhes volt, annyit szedett már a levesből, hogy folyt ki a tányérjából. És hiába mondtuk neki, hogy lehet szedni többször is. Úgy érezte biztonságban magát, hogy annyit szedett. Elköltöttük együtt az ebédet, még eljött délután a gyülekezetbe, hogy néhány órával később egy végzetes balesetben véget érjen az élete. De minket meggazdagított az, hogy tudtunk adni. Ilyen hálaokok. Amiről talán nem is gondoljuk azt, hogy hálásak lehetünk azért, hogy miközben adunk. Az ember ma azért szeret hálás lenni, amit kap. De sokkal hálásabbak lehetünk azért, amit adunk. Testvéreim, Hadd nyitogassa a mi szemünket, szívünket Isten ígéje. Bízni ő benne, emlékezni arra az útra, amelyen hordozott bennünket Istenünk az Úr, hordozott, vezetett, tanácsolt és segített. Nem azt mondani, hogy a magam ereje, az én képességem. Egy szóval olyan csodálatosan összefoglalja ez az ige. Gondolj mindig Istenedre, az Úrra. Egy jó évvel ezelőtt történt, egy gazdag ország, gazdag városának az egyik leggazdagabb pontján egy csodálatos épület legfelső szintjén, szinte üvegből minden, ott áll szembe velem egy dúsgazdag ember. Rám néz, és azt mondja, irigyellek téged. Te azt teszed, amit szeretsz, amivel segítsz másokon, én meg csak folyamatosan pénz mellé pénzt rakok. Még több kell, és még több kell. És ez az ember olyan őszintén, szememben nézve elmondta, hogy ő irigyel engem, miközben százak, ezrek irigylik őt. Nem furcsa az élet? Nincs irigylésre méltóbb ember annál, aki az Istenre figyel, tudja, hogy mindent neki köszönhet, mindent tőle kap, és kész mindent át is adni neki. Mindent letenni az ő kezébe. Aki így tud élni, annak az életén Isten áldása van, aki pedig azt gondolja, hogy ő gazdálkodhat a saját javaival, mert ő szerezte meg, az ő verejtékes keze munkája van benne, vagy ügyessége, vagy nagy Isten ügyeskedése, arra pedig az utolsó két igevers azokra az emberekre nagyon vonatkozik. Ha mégis elfeledkezel, kijelentem már most, hogy menthetetlenül elveszel. Kell ennél keményebb ítélet? Ott az Úrnál teljesen egyértelmű lesz minden. Hogy kinek van igaza, ki él boldog életet, ki él Istennek átadott életet, az nagyon sokszor már itt ezen a földön is egyértelmű, de az Úrnál pedig teljesen egyértelmű. Én arra bátorítom a testvéreket, a gyülekezetet, minden jelenlevőt, hogy tegyük, helyezzük Isten kezébe az életünket. Legyünk részesei az ő áldásainak, és hogyha megáldott bennünket, akkor tudjunk hálás gyermekei lenni. Akik nem csak énekeljük, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé, hanem készek le is tenni az Úr kezébe. Lehet, hogy sokszor nem úgy, hogy az oltára teszi, vagy a persejbe, hanem úgy, hogy egy tányér étel formájába, vagy egy bevásárlás formájába, vagy bármi másba egy szenvedő embertársának adja oda. Csodálatos dolog a hálaadó élet, de erről hadd szóljak majd délután. És hadd bátorítsak mindenkit arra. Életünk, szolgálatunk, Istentől való függésünk, hadd fakadjon belülről. Áldást fogunk nyerni. Higgyétek el, drága testvéreim, áldást fogunk örökölni. Amen.